Köszöntöm az adóinfó hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlavai Rihárd, beszélgető partnere ma este Falcsik István, az RSM Vám jövedék és termékdíj tanácsadás üzletágának vezetője. Témánk pedig a büntetőeljárások gyakorlata és minden, amit az adózók szempontjából erről tudni érdemes. Sokat foglalkoztunk itt az adóinfóban a különböző ellenőrzésekkel, leginkább az adóellenőrzésekkel, de talán keveset beszéltünk itt ebben a műsorban is arról, hogy a gazdálkodó szervezetek vezetőinek, vagy a gazdálkodó szervezeteknek is van büntető jogi felelőssége is. Mit jelent ez egészen pontosan? Ki a felelős büntető jogilag? Kezdjük talán itt a KH-nál a működéssel összefüggésben.
Tehát alapvetően onnan célszerű elindulni, hogy ugye a BTK határozza meg azokat a magatartásokat, amelyek büntetőjogi szempontból relevánsak, és a jelenlegi büntetőjogi rendelkezések, vagy a büntetőjogi hátteret, hogyha vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy természetes személyeknek lehet büntetőjogi felelősségük, illetőleg egy külön jogszabály alapján a jogi személlyel szemben lehet úgynevezett büntetőjogi intézkedéseket is alkalmazni. Azzal kell azonban tisztában lenni, hogy ma már egy gazdasági társaságnak a vezetése az önmagában egy nagyon bonyolult folyamat. Rengeteg olyan dologgal kell foglalkozni egyébként egy társaság vezetésének, és lehet ez akár egy kollektív vezetőszerv is, ahol felmerülnek olyan kérdések, hogy bizony büntetőjogi kockázatokat is elemezni kell. Ennek megfelelően egyébként a jogszabályokban ellavírozni sem egyszerű, tehát ha valaki belegondol abba, hogy az adójogszabályok milyenek, az adó mellé jönnek a számviteli szabályok is hasonlók, és akkor ugyan segítséget nyilvánvalóan kér az adott gazdálkodónak a vezetője. Azzal azonban a tapasztalatok szerint kevésbé foglalkoznak, hogy mi van abban az esetben, mi van abban a szituációban, amikor egy nyomozóhatóság mondjuk megjelenik egy gazdálkodónál, és nyomozati cselekményeket foganatosíthat. Mindenki hozzávetőleg, mint úgy gondolom, hogy a vezetőképviselőkre vonatkozik, általában ezt a kérdést a fiók legaljára helyezik, és úgy vannak vele, hogy nekem nem kell ezzel foglalkoznom, én nem követek el bűncselekményt, nekem még csak szándékomban sem már ilyet elkövetni. Szerintem ez a legalapvető hiba ebbe az esetbe. Senki nem azt mondja egyébként, hogy csak akkor érdemes ügyvédhez, vagy akkor érdemes szakemberhez fordulni, amikor már valaki tudja, hogy vele szemben büntetőeljárás van folyamatban. Hozzá kell tennem, hogy ebben az esetben a törvény egy bizonyos limitértékeken felül már kötelezővé teszi a védelmet, tehát ennek megfelelően itt inkább a prevenciónak lenne jelentősége. Ugye, hogyha egy gazdálkodó leül egy büntetőjogásszal, és csak pusztán arról beszélgetnek, hogy az ő tevékenysége hol érinthet büntetőjogi kockázatokat, mire kell odafigyelni, hogy ellenőrizze a kollégáit, hogyan ne kerüljön olyan szituációban, hogy akár nem szándékosan, de gondatlanul is valami fajta felelősség megállapításra kerül nála. Ezek szerintem elég összetett dolgok, és nem nélkülözhetetlenek a mai szituációkban. Ha valaki kinyitja az újságot, vagy bekapcsolja a tévét, akkor el nem képzelhető úgy riport, vagy úgy egy nap, hogy valamilyen ismertebb személy, valamilyen nagyobb cég vonatkozásában ne hallanánk arról, hogy valamilyen a büntetőjoggal, a büntetőintézkedések kapcsolatosan történik valami. Ez azt jelenti egyébként, és ezzel tisztában kell lenni, hogy nagyjából mindenki ki van téve ennek a kockázatnak. Hangsúlyozom, nem azért, mert mindenki úgy ébred fel reggel, hogy bemegyek és elkövetek egy bűncselekményt, hanem azért, mert olyan összetettek a szabályok, és annyira erősen kriminalizált is az egész környezet, hogy ez bizony előfordulhat bárkivel.
Bocsáss meg, egy picit a felelősségi körénél maradjunk, hogy úgy említette, hogy hogyan ellenőrizze például az alkalmazottait, hogy hogyan készüljön fel erre. De azt mondta, hogy nyilván alapvetően természetes személyeknek van büntetőjogi felelőssége. A tulajdonosok felelősök, a vezetők felelősök, ez egyértelműen elválasztható egy eljárásban. Tehát mondjuk valaki egy nagy céget vezet, most induljunk ki ebből, és mondjuk az alkalmazottai követnek el bármit, hiszen nyilván nem tudhatok minden egyes lépésről minden a folyamán. Akkor hogyan kell nekem ezt kezelnem, mit kell gondolnom, mit kell tudnom arról, hogy nekem mint mondjuk első számú felelős vezetőnek, nem tulajdonosnak vezetőnek. Meddig, milyen körig terjed a felelősségem?
Alapvetően a BTK, az ugye, ahogy mondtam, a természetes személyt helyezi az alanyi körben, tehát ugye úgy kezdődnek a tényállások, hogy aki elkövet valamilyen magatartást, aki megvalósít valamilyen magatartást. Ennek ellenére azonban, ugye nyilvánvalóan előfordulhat az is egyébként, hogy ez az alanyi kör akár testületi szinten is megfogalmazódhat most már, tehát akár egy igazgató tanács esetében is elképzelhető egy olyan fajta döntés, amely alapul szolgálhat büntetőjogi felelősség megállapítására. Ami ami még bonyolultabbá teszi a helyzetet, az az, hogy ugye az nyilvánvaló, hogy a saját tetteinket azt ismerjük, és a saját magatartásunkat tisztában vagyunk, ha mi valamit elkövetünk, annak konzekvenciái lehetnek. Igen, ám, de a büntetőjog gyakran azt is szankcionálja egy vezetőnél, hogy nem tett eleget az ellenőrzési felügyeleti kötelezettségeinek, például, hogy jobban érthető legyen a példa, az egyik legnagyobb tényállás a költségvetési csalás, ugye ez egy olyan keretjellegű tényállás, amiben rengeteg magatartás bele sűríthető. Ugye az, aki a költségvetési csalást követel, az nyilvánvalóan valamilyen büntetőjogi tényállás alapján ugye szankcionálható. Igen, ám, de ezen kívül van egy olyan tényállás is, ami kapcsolódik ide, hogy az a vezető, aki a felügyeleti ellenőrzési jogkörét nem megfelelően gyakorolta, és ez közvetlen okozója vagy feltételül szolgált ahhoz, hogy az ő alkalmazottai el tudtak követni egy költségvetési csalást, akkor ő nem azért fog felelni, mert költségvetési csalást követett el önmaga, hanem azért, mert a felügyeleti jogát, az ellenőrzési jogát nem teljesítette. Ezeket egyébként ugye járulékos tényállásoknak lehet nevezni, és ami még ezek mellett gyakran előfordul, hogy nem is feltétlen kellett ebben az esetben egyenes szándékú cselekménynek lenni, ehhez akár egy mulasztás is elég. Csak hogy példát említsek, ha valaki vezetőként elmegy ugye golfozni, és inkább úgy van vele, hogy a cégem az, ami működik, vannak benne belső ellenőrzési rendszerek, nem feltétlen kell mindenkinek a nyakán ott ülnöm, és ehhez képest később látni lehet, hogy alacsonyabb szintű vezetők, vagy bárki más, ugye, olyan magatartást tanúsított, amely meg tudott valósítani egy bűncselekményt, és azzal, hogy ő akkor az adott szituációban nem ellenőrizte, vagy legalábbis nem tette eleget az egyébként előtt ellenőrzési kötelezettségének, ezzel meg is tudja valósítani a tényállást.
Mit jelent a felkészülés ebben az esetben? Tehát, hogyha most maradunk ennél a példánál, egy valaki egy nagy céget vezet elsőszavú vezetőként, mi az, amit ön szerint, vagy önök szerint mindenképpen meg kell tennie a felkészülés érdekében, akár abban a pillanatban, amikor mondjuk átveszi ennek a szervezetnek a vezetését?
Az egy alapvető dolog, hogy tisztában kell lenni azzal, hogy mit vett át, ugye, tehát ez nyilván nem csak a büntető, vagy a büntetői kockázatok szempontjából érdekes. Onnan lehet inkább megközelíteni ezt a kérdést, hogy azt is szerintem már a hétköznap ember is tapasztalja, hogy nagyjából egy ilyen nyomozóhatóságok kellőképpen felkészültek. Ugye gyakran akár 100 vagy még néha előfordul, több száz nyomozó tud megjelenni időben egyszerre az ország különböző helyein. Néha olyat is hallunk már, hogy nem csak magyar, hanem akár külföldi más hatóságoknak is a segítsége. Tehát ennek megfelelően azért maga a nyomozóhatósági technológia meg technika ma már olyan, amelyik meg tud bénítani egy gazdálkodót, nyilván ez a büntetőjogi cél is ebben az esetben. Ez azt jelenti, hogy amikor megjelennek egy adott gazdák, mi tapasztalataink szerint legalábbis megjelennek a gazdálkodónál a nyomozóhatóságnak az tagjai, végzik a munkájukat, lefoglalnak iratokat, házkutatásokat végeznek. Mérhetetlenül tanácstalan a gazdálkodó vezetője, fogalma nincs, hogy milyen jogai vannak, milyen kötelezettségei vannak. Természetszerűleg bizonyos szinten a nyomozóhatóság az föl fogja hívni erre a figyelmét, ugye ennek a szabályai megvannak. Ettől független azonban a prevenciónak a lényeg az lenne, hogy felkészülne egy vezető abból, hogyha ő ilyen szituációba kerül, akkor egyrészt mi az, amit tehet, legalább hozzávetőlegesen, milyen jogai kötelezettségei vannak, és azt azonban mindenképp szükséges lenne, hogy valakit, akit ő ismer, akivel már konzultált ilyen kérdésben, akár azonnal tudja hívni, és ebben az esetben ugye megfelelő időben kapja meg a jogi képviseletet, és a megfelelő embertől kapja meg.
Úgyhogy meg egy pillanatra, tehát lehet azt mondani, hogy legyen egy olyan terve a cégnek, vagy a cégvezetőnek, egy olyan forgatókönyve erre az esetre, most picit lehet, hogy túlzó lesz, de mint mondjuk a tűzriadóra, vagy a kiürítési tervre, tehát hogy legyen valamilyen terv a fejemben, hogy ha egy ilyen cselekmény történik, akkor mit kell tennem?
Mindenképpen, mert csak azért is, mert ezt tűnhet úgy, hogy valaki felkészül arra, hogy egy bűncselekmény elkövetése esetén a büntetőeljárásban hogy fog reagálni. Ez azonban nem ezt jelenti, hanem arra készül fel, hogy amennyiben bármilyen nyomozóhatósági intézkedés éri őt, akkor erre megfelelően tudjon reagálni. Éppen azért kell felkészülni erre, nem azért, mert tudja, hogy elkövetett bűncselekményt, hanem azért, mert megfelelő módon azt bizonyítani is kell tudni, hogy neki semmi köze nincs ez. a dologhoz, illetőleg a mi tapasztalatunk szerint az is a nyomozás metodikában benne van, hogy az elején a nyomozóhatóság megpróbálja az eszközöket blokkolni, a számlákat zárolni, ugye azt a egy költségvetési csalásnál minél nagyobb a vagyoni hátrány megtérülését biztosító vagyoni elemeket zárolni. A tapasztalat az, hogy az ilyenkor a nyomozóhatóság halaszthatatlan azonnali intézkedései gyakran túlszaladnak azon az értéken, amit lehetne. Ez nem feltétlenül a nyomozóknak egy alapvető hibája. Egyszerűen ott abban a szituációban nem is biztos, hogy ez megállapítható, hogy egy-egy helyszínek egymástól függetlenül mekkora összegeket vesznek zár alá, vagy foglalnak le. Ennek megfelelően például tisztába kell lenni azzal egy ilyen cégnek, hogy ilyenkor mit tehet, hogy nem lehet korlátlanul, nem lehet úgy megbénítani, hogy a dolgozóknak a megélhetése, vagy bármi hasonló veszélyeztesse, illetve mi az a limit, ami mértékben őket lehet még korlátozni. Az, hogy erre valakinek mondjuk a tűzriadóhoz hasonló program terve legyen, talán nem biztos, hogy szükséges, az azonban mindenképpen szükséges, hogy legyen olyan telefonszám, olyan értesíthető személy, akit ilyenkor tudnak e tekintetben értesíteni, illetve aki ebben az esetben segíteni tud.
Rövidesen folytatódik az Adóinfo, az Inforádió adómagazinja, és benne a beszélgetés Falcsik Istvánnal, az RSM Vám jövedék és termékdíj tanácsadás üzletágának vezetőjével. Tartsanak velünk továbbra is!